% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szecsődi Péter Ceglédi plébános beszél a jegyes oktatásról.
Mint római katolikus pap, celebsz életet élek, és ezért a házasságról személyes, saját életemben nincs. Családba éltem persze, és a szüleimmel, testvéreimmel együtt, és ott nyilván megéltük a családot, de utána aztán egy másfajta életmódot élek. Érdekes volt ezzel kapcsolatban, jegyes pár pontosabban, amikor befejeztük az oktatást, a beszélgetést, én nem is szívesen nevezem ezt oktatásnak. Tehát a jegyes beszélgetéseket, mikor befejeztük fél év után, akkor addigra már persze nagyon jó kapcsolat alakult ki a csoport tagjaival, és hangosan a csoportban mondta, hogy hát atya, mikor először elkezdtük, akkor úgy jöttem ide, hogy mit tud nekem mondani egy katolikus papa házasságról? Hát soha nem tudta, hogy mi az. Hát beszélő arról, amit nem csinál. És most, hogy vége van az oktatásnak, hát én megköszönöm, mondta ő, mert olyasmiket hallottam, amit soha házas emberektől, családos emberektől nem hallottam. És aztán persze el is mondtam neki, hogy ez természetes, hogy így van. És ennek az oka az, hogy te felnőttél egy családba, van néhány ismerősöd, akik szintén családba élnek, és onnan valamiféle információt, tapasztalatot begyűjtesz. Ezek általában konkrét tapasztalatok, amit tele van alapvetően hibás következtetésekkel, megállapításokkal, és ebből te levonsz egy valamilyen képet a házasságról, meg családról, meg a másik emberről, minden. Én viszont egészen másként élem ezt meg. Én nagyon mélyről ismerek sok száz családot, nem egyet-kettőt, ahogy te. Én a családoknak, a házaspároknak a százait belülről ismerem. Azért, mert olyan kapcsolat alakul ki, ahol ők föltárják a belső életüket. És én ebből a sok-sok házasságból, családból látom azt, hogy mi és hogyan működik. És ezért te tényleg bizonyos értelemben szűkebb merítést kapsz, mint amit én kapok, és amit én tudok aztán továbbadni. És hát ennek a tapasztalatát mondanám el nektek, amit a jegyes oktatásba, beszélgetésekbe felhasználunk. Ami számomra legfontosabb volt, az az, hogy a házasság és a család az az emberiségnek, a társadalomnak az alapja is, és a jövője is. És nyilván nekem, aki Isten arra küldött, hogy segítsem az embereket, az Isten igéjével és az Isten terve szerint vezessem őket, segítsek nekik Isten útján járni. Hát nekem elsőrendű feladatom az, hogy olyan házasságok legyenek, olyan családok alakuljanak, amik Isten terve szerintiek. És mivel a család és a házasság az a jövőnek az alapja, a következő generációknak, vagyis mondhatnám azt, hogy az egész társadalomnak meghatározója, hogy milyen emberek jönnek ebből ki, ezért számomra a család, a házasság az alapvető. Enélkül semmit nem tudok tenni. Hiába hirdettem az igét akármilyen bölcsen és okosan, hogyha olyan emberek ülnek ott, akik a legelemibb emberi közösséget nem képesek megvalósítani normálisan. Hát előbb legyünk emberek, előbb legyünk normális emberek, aztán majd Isten kegyelmével leszünk többek is. Tehát a jegyes oktatás és a házasságra készítés számomra ezért nem csak hogy fontos, hanem ha a legnagyobb kudarcaim voltak is, mert hát nyilván mindig vannak, mert nem mindenki azzal jön oda, hogy ő most pozitívan akar változni, nem mindig sikertörténet, de akkor is, hogyha bármi történik, nem fáradtam ebbe bele, hogy mindent beleadni, mindent megpróbálni, hogy azokat az értékeket, ami az Isten terve, hogy ebből minél több valósuljon meg bennük. Mert ez maradandó gyümölcs, ennek van értelme. A párok, ti is tudjátok, hogy ahány annyi féle, és ebből a világból jönnek, ebből a világból. Milyen a társadalmunk, milyen az embereknek az egymásról alkotott véleménye, kapcsolatrendszerek, a házasságról alkotott vélemény, egyáltalán az elkötelezettségnek a teljes elvesztése, hiánya. Ezek mind-mind a mai társadalomnak és az egyéneknek a állapota, és így jönnek oda. Ráadásul vallásilag meglehetősen nagyok a különbségek. Előzetes ismeretek, és mi mindig csoportosan készültünk. Egyénileg is foglalkozok, hogyha valaki olyankor jelentkezik, amikor már a csoport elindult, de mindig csoportosan készültünk. És az első alkalmak azok igazából nem is tartalmiak, már is nem úgy, hogy tételes témákat beszélünk meg, hanem az eleje az, hogy a csoport összeálljon. Egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki köztem és köztük. És ennek nagyon fontos összetevője a befogadó csoport. A befogadó csoport azok, akik a közösségnek a tagjai, ezek mindig házas emberek, házaspárok, általában fiatalok, azért, hogy ne azt gondolják, hogy hát az öregek akarnak nekünk valamit adni. Nem, ezek fiatal házasok, akik Istenben elkötelezett és mégis azért tapasztalattal is rendelkezők, akik először feladatuk az, hogy az egységet létrehozzák ebbe a csoportba, a bizalmi légkört, hogy itt nem leülünk és hallgatunk, hanem itt részesei vagyunk egy közös ügynek, egy közös tartalomnak, és ahhoz mindegyikünknek hozzá kell tenni egy kicsit a maga dolgát. Nyilván, hogy van, aki a témát hozza, van, aki megmagyarázza, és mi pedig a kérdéseinkkel, a meglátásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy egy-egy témát minél mélyebben tudjunk körbejárni. Ennek a bizalmi légkörnek a megléte tulajdonképpen a feltétel annak, hogy az egész milyen sikerrel fog járni. Mert volt olyan eset is, hogy egy-két pár a csoportból érezhetően ők semmit nem akartak. Muszáj végigcsinálni, végig is csinálja, de szinte duzzogva ülték végig a féléves, mert általában ez egy ilyen féléves januártól júniusig tartó együttlét, hetente egy alkalommal, egy ilyen másfél órás együttlét, de ő idegen testként ült ott, és nagyon nehéz. Míg a többiekre is hat ez a passzív, szinte ellenálló légkör. De hogyha kialakul a bizalmi légkör, akkor szinte fantasztikus gyümölcsei teremnek ennek. És mivel vallásilag nagyon-nagyon nagy a különbség, a szórás a jelenlévők, van olyan, hogy az egész mindkét pár nagyon messziről jön, éppen csak meg vannak keresztelve. Van, ahol az egyiknek mélyebb kapcsolata van valamelyik egyházzal, közösséggel. Van, hogy mind a kettő. Sőt, van olyan is, hogy nagyon-nagyon mélyen elkötelezettek. Itt tudom én, az ifjúsági csoportból együtt készülnek, találkozik, az valami egészen más. Tehát mind a kettő Krisztusban él, egészen másként kell velük foglalkozni. Most, mikor ebből egy csoport lesz, hát akkor ez nagyon nagy szórás. Ezért el kell kezdenünk minden esetben, és erre meghívjuk azok, akik közelebb vannak Istenhez, meghívjuk, hogy ők segítsenek ebbe be a létükkel, a hozzászólásaikkal, és elindulunk a katekumenális úton, Isten megismerése, megszeretése, hogy miért fontos az, hogy mi onnan indítsuk el a dolgot, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ő rólunk valamit már elgondolt, ő rólunk már a teremtésben valamit meghatározott. Tehát mi most nem kell elkezdjük kitalálni a dolgokat, sem a házasságot nem kell kitalálni, sem egymást nem kell, sem önmagunkat, semmit nem kell kitalálni. Egyszerűen meg kell ismerni, hogy az az Isten, aki megteremtett minket, az milyennek teremtett. Mi az ő terve? Hogy legalább ne fuseráljuk el azt, amit az Isten jól megalkotott, hanem próbáljuk visszaformálni magunkat arra, ami az Isten terve, mert akkor van identitásunk, akkor vagyunk azok, amiknek lennünk kell. Egyénileg is, és közösségileg is, vagyis a házasságban is, hogy azt értsük meg, hogy ő mit akar, ő mire teremtett. És hogyha ezt megértjük, hogy a teremtő Isten az, akinek ez a rólunk alkotott terve erre teremtett, akkor onnan kezdve csak egy dolgunk van, hogy ezt megvalósítsuk. Ráadásul, és ez majdnem azt mondom, hogy fölismerés egyik másik számára, ugyanis az Istent, meg egyházat, meg mindent úgy értékelnek, mint ami teher, nyűg, ami megerőszakolja az embert. Szóval rengeteg sok buta dolog, gondolat és zavar van a fejekbe. Mikor rádöbbennek arra, hogy Isten mindent azért tett, hogy mi boldogok legyünk, mert szeret. Mert Isten a szeretet. És hogyha én a szeretet Istenre rátalálok, és tőle értem meg, hogy mi az én identitásom, azonosságom is, mi az, ami az én boldogságom útja, onnantól kezdve egészen másként kezdtek figyelni. Onnantól kezdve nem az volt a kérdés, hogy amit mondok, az igaz vagy nem, mert gyakorlatilag állandóan egy folyamatos visszacsatolás és kapcsolat az Isten terve és a mi életünk között. Onnantól kezdve elindul a társaság egy együtt haladás útján, együtt keresés útján. És onnantól kezdve ez az egész 6 hónapnak vagy 5 hónapnak legalább a felét kiteszi, hogy ezt az egész kérdést mindegyikünkbe a legtávolabbba is valahogy kerüljön a helyére. Mert innentől kezdve lehet a házasságról beszélni. Az, amiért tulajdonképpen ide jöttetek. De hogyha ez az elején nincs a helyére téve, akkor ez szétesik, nincs az a kötél, ami ezt összetartaná a témákat, az igazságokat, a feltételeket és sok-sok mindent, ami a jó házassághoz, a boldog házassághoz kell. És ennek a nyomán aztán haladunk tovább azon az úton, hogyha Isten megteremtett, egyébként az első téma az, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán biztosan van Isten. Mi az, hogy biztos van Isten? Azért, mert hiszed? Nem azért van, mert hiszed. Ha nem hiszed, akkor is van. Az, hogy te hiszel, az nem hoz létre semmit. Nem azért van valami, mert hiszed, vagy nem hiszed. Isten van. Ő az objektív van. Ez is mire rádöbbennek. Alig-alig van olyan, amikor az elején megkérdezem tőlük, hogy vagytok az Isten kérdéssel, hiszel, nem hiszel, akkor majdnem mindegyik azt mondja, hogy hiszel. Hisz. És akkor kérdezem, hogy miért? Mert úgy érzem. Rendben van. És hogyha nem úgy éreznéd, akkor nincs. Hogy van ez? És Isten van, vagy te hiszed? Vagy te érzed? Nem, ez nem érzem múlik, hogy te érzed, hiszed, nem hiszed. Honnan tudjuk, hogy biztos van? Megint ez egy olyan fölismerés számukra, amikor rádöbbennek, hogy ja, tényleg. Hát akkor az egészhez másként kell hozzáállni. Na, így fölépítve, nem véletlen, hogy elég hosszan tart ez az egész, mire összerázódik, a Jézus Krisztuson keresztül eljutunk a megváltáshoz, Isten végtelen szeretetéhez, ami kiárad Jézus Krisztusba. Ezek mind-mind olyan témák, amiket a szívükre kell tenni, és hát ebben mondom, nagyon sokat segít, hogyha van egy olyan úgynevezett befogadó közösség, egy-két, esetleg három házas pár, akik folyamatosan ott vannak velünk. Tehát nem az, hogy ő egy-egy témát eljön és lead, nem, ők végig kísérnek az egész időszak alatt azért, hogy ők a családot képviselik, amiben a többiek fölnőnek. És aztán utána térünk rá a házasságra. De ekkor már, mire ide eljutunk, addigra már, amit én házasság definícióként szoktam nekik mondani, ami nyilván a Bibliában ilyen definíció nincs, viszont a Biblia rengeteg megnyilatkozásai, ami a házassággal kapcsolatosak, családházasság témájával kapcsolatosak, hát rengeteg ilyen van. Ebből egy olyan definíció, ami tényleg a lényegi tartalmat hordozza, és amikor ezt elmondom nekik, akkor egy olyan reménység látszik rajtuk, mert házasságot soha senki nem szokta megfogalmazni. De definitíve szinte senki nem fogalmazza meg. Mondanak részleteket, ilyen ez is van a házasságban, az is van, hát az, hogy szeretjük egymást, az mindegyiknél ott van. Jó, de mit, hogyan? Milyenféle szeretet az? Nagyon-nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy itt sajátos egyedi kapcsolatról van szó a házasságban, és nektek ezt kell megvalósítani. És akkor veszük ennek az elemeit sorba, és ezek nyomán tényleg olyasmire döbbennek rá, amiben életükben nem gondolkodtak. A múltkor az egyik azt mondja, hogy na, akkor most már értem apámat meg anyámat. Eddig nem értette. Nem értette, hogy miért olyanok. Miért úgy viselkednek egy-egy szituációban egymással. Azt mondja, most már értem. Tényleg így van. Annyi rádöbbenésre lehet elvezetni őket, és persze arra garancia nincs, én is tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ők mindent jól fognak csinálni. Nem, sok mindent ösztönösen csinálnak, és hiába még az is lehet, hogy az eszével még tudja is, de nem tudja átnyomni magán ezt az igazságot, és ott is az érzelmei meg az ösztönei dolgoznak, ahol nem annak kéne. Igen, hát ilyenek vagyunk, de nagyon-nagyon sokat lehet segíteni. És persze, mikor végre van így ezeknek a beszélgetéseknek, akkor igazából az utolsó beszélgetés az már csak az, hogy speciálisan Isten, aki szeret téged, a házasságban mit ad nektek? Nem egyikötöknek vagy másikotoknak, hanem mi az, amit a házasságban Isten ajándékoz nektek. Plusz, ami túlmutat rajtad és rajtad, ami nem ti emberek vagytok, hanem ami a köztetek lévő Isten. Az egységetekben, a kölcsönös szeretetetekben megjelenő Isten. És hogyha erre tudtok figyelni, és ezt ott tartani magatok között, akkor lesztek boldogok. Hát Isten a boldogság forrása. Nem egyszerűen van, ő forrása mindennek. És hogyha a forrástól leszakadtok, akkor ne csodálkozzatok, hogy szomja haltok. A forrást mindig ott tartani, tisztán tartani. És hát ennek a eszköze, hogy ott, ahol lehet, nem mindegyik, hát, hogy utána folyamatosan kapcsolatban maradni velük. Beépíteni őket a fiatal házasoknak a csoportjába, folyamatos találkozással, nem probléma megbeszélés, nem probléma megoldás, nem is tanítások, hanem a közös tapasztalat segítse őket abba, hogy mindenkor megmaradjanak. Egyház közösségébe, egymás szeretetébe, és a házas közösségbe azért, mert az ad nekik egy biztonságot, hogy nincsenek kiszolgáltatva a társadalomnak, a világnak, hanem mi egyek vagyunk Istenben, és együtt tudunk haladni, és egymást segíteni. Ez egy óriási nagy biztonságot ad. Tehát a házas közösség, és itt külön a fiatal házasoknak a csoportja, az rendkívül fontos, mert nem engedi, hogy szétessenek utána, hanem szépen összetartja őket, és vezeti, és jönnek azért a problémák, és azt meg lehet mindig beszélni. Úgyhogy nekem sok-sok szép kudarcuk mellett is az egyik legértékesebb tevékenységemnek tartom épp a családokkal, a házasságokkal való foglalkozást.
Kedves hallgatóink, Szecsődi Péter, Ceglédi plébánost hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az evangélium nem pusztán emberbaráti üzenet, hanem a teljes és örök élet örömteli hirdetése. A szexuális zaklatás egy ír áldozata találkozott Leó pápával. Átérezte a fájdalmamat. Kapcsolatkeresés a Szent Cég és a Szent Tizedik Pius Társaság között a szakadás elkerüléséért. A nigériai Szokotó püspöke. Országunkban mindennaposak a mészárlások, lehetetlen így élni.
Leó pápa katekézise. Az evangélium nem pusztán emberbaráti üzenet, hanem a teljes és örök élet örömteli hirdetése. 14. Leó pápa február 1. általános audienciáján folytatta a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról való tanítását, a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett sorozata 4. részeként. Ezúttal a Szentírás emberi és isteni dimenzióival kapcsolatban fejtette ki gondolatait. Figyelembe kell venni a történelmi kort, amelyben íródott, az emberi nyelvezetet, amelyet felhasználtak hozzá, különben fundamentalista olvasatot kapunk. Ugyanakkor nem tekinthetjük pusztán szociális üzenetnek, hiszen az örök élet hirdetése, amelyet Isten Jézusban adott nekünk.
La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane.
A Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció a Szentírást az egyház élő hagyományának olvasatában úgy jelöli meg, mint kiemelt találkozási helyet, ahol Isten mindenkorban szól az emberekhez, hogy meghallgatva megismerjék és szeressék őt. A bibliai szövegeket ugyanakkor nem ígi vagy emberfeletti nyelven írták. Ahogy a mindennapokban tapasztaljuk, ha két ember különböző nyelvet beszél, nem értik meg egymást, nem tudnak párbeszédet kezdeni, kapcsolatot kialakítani egymással. Bizonyos esetekben az, hogy megértetjük magunkat a másikkal, a szeretet első gesztusa, jelentette ki a pápa. Isten ezért dönt úgy, hogy emberi nyelven szól, és így a Szentlélek sugallatára a különböző szerzők megírták a szent könyveket. Ahogy arra a zsinati dokumentum emlékeztet, Isten emberi nyelveken kifejezett igéi ugyanis hasonlóvá váltak az emberi beszédhez, amint egykor az örök atya igéje, a gyönge emberi test fölvételével hasonlóvá vált az emberekhez.
Pertanto non solo nei suoi contenuti, ma anche nel linguaggio, la scrittura rivela la condiscendenza misericordiosa di Dio verso gli uomini e il suo desiderio di farsi loro vicino.
Ezért a Szentírás nem csak tartalmában, hanem nyelvezetében is felfedi Isten irgalmas leereszkedését az emberhez, és azt a vágyát, hogy mellettük álljon. az egyház történelme során tanulmányozták azt a kapcsolatot, ami a szent könyvek isteni szerzője és az emberi szerzők között fennáll. Sok századon keresztül számos teológus igyekezett megvédeni a szentírás isteni eredetét, ezért az emberi szerzőket csupán a Szentlélek passzív eszközeinek tartották. Újabban felülvizsgálták a szerepüket, olyannyira, hogy a zsinati dokumentum úgy beszél Istenről, mint a Szentírás fő szerzőjéről, de a sugalmazott szerzőkre is valódi szerzőként tekint. Ahogy egy múlt századi egzegéta rámutatott, ha az ember működését egyszerű kézirat másolóvá redukáljuk, azzal nem dicsőítjük az isteni működést. Isten sosem alázza le az embert és képességeit.
Se dunque la scrittura è parole di Dio in parole umane, qualsiasi approccio ad essa che trascuri o neghi una di queste due dimensioni risulta parziale.
Ha tehát a Szentírás Isten igéje emberi szavakkal kifejezve, akkor részleges minden olyan megközelítés, ami elhanyagolja vagy tagadja ezt a két dimenziót, állapította meg katekézisében Leó pápa, majd levonta a következtetést. A szent könyvek helyes értelmezését nem szakíthatjuk ki abból a történelmi környezetből, amelyben megérlelődtek, sem a használt irodalmi formákból. Ellenkezőleg, ha lemondunk az emberi szavak tanulmányozásáról, amelyeket Isten felhasznált, akkor félő, hogy fundamentalista vagy spiritualista olvasatát kapjuk a Szentírásnak, ami eltorzítja annak jelentését. Ez az elv érvényes Isten igéjének hirdetésére is. Ha elveszíti a kapcsolatot a valósággal, az ember reményeivel és szenvedéseivel, ha érthetetlen nyelvezetet használ, ami kevéssé kommunikatív és anakronisztikus, akkor nem lesz hatékony.
In ogni epoca la Chiesa è chiamata a riproporre la parola di Dio con un linguaggio capace di incarnarsi nella storia e di raggiungere i cuori.
Az egyház mindenkorban arra hivatott, hogy Isten igéjét hirdesse olyan nyelven, mely képes megtestesülni a történelemben és elérni az emberek szívét. Ahogy Ferenc pápa emlékeztetett, valahányszor vissza akarunk menni a forráshoz, és újra megtalálni az evangélium eredeti frissességét, új utakra bukkanunk, kreatív módszerekre, más kifejezési formákra, beszédesebb jelekre, olyan szavakra, amelyek megújult jelentést hordoznak a mai világ számára. Másfelől pedig ugyanígy leegyszerűsítés a Szentírás olyan olvasata, ami figyelmen kívül hagyja annak isteni eredetét, és csak pusztán emberi tanításként értelmezi, amit technikai szempontból, mint egy múltbeli szöveget tanulmányoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa, majd rámutatott. A Szentírás főként a liturgia keretein belül ma is szól a hívekhez, meg akarja érinteni jelenlegi életüket, problémáikkal együtt, megvilágítani előttük az utat és a döntéseket, amelyeket meg kell hozniuk.
Questo diventa possibile soltanto quando il credente legge e interpreta i testi sacri sotto la guida dello stesso spirito che li ha ispirati.
Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a hívő a Szentlélek vezetésével olvassa és értelmezi a szent írásokat, aki ihlette azokat. Ebben az értelemben a Szentírás arra szolgál, hogy táplálja a hívek életét és szeretetét, ahogy arra Szent Ágoston emlékeztetett. Bárki, aki azt hiszi, hogy megértette a Szentírást, de nem képes az Isten és a fele barát iránti szeretetre, valójában még nem értette meg azt. A Szentírás isteni eredete arra is emlékeztet, hogy az evangélium, amelyet a megkereszteltek tanúságtételére bíztak, bár magában foglalja az élet és a valóság dimenzióit, fölötte áll annak. Nem lehet puszta emberbaráti vagy szociális üzenetre redukálni, hanem az annak a teljes és örök életnek az örömteli hirdetése, amelyet Isten ajándékozott nekünk Jézusban.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore perché nella sua bontà non fa mancare alla nostra vita il nutrimento essenziale della sua parola.
Mondjunk köszönetet az Úrnak, amiért jóságában táplálja igéjével életünket, és imádkozzunk, hogy szavaink és még inkább életünk ne homályosítsák el Isten szeretetét, melyek róla szólnak, fohászkodott katekézise végén 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
A szexuális zaklatás egy ír áldozata találkozott Leó pápával, átérezte a fájdalmamat. 14. Leó pápa fogadta David Ryant, az írországi Black Rock College egykori diákját, és meghallgatta a történetét a katolikus középiskolában őt és az elhunyt testvérét Markot ért zaklatásról. 14. Leó pápa találkozott David Ryannel, a szexuális zaklatás egy ír túlélőjével, aki 2022. novemberében szerepelt az RTÉ Rádió 1 dokumentum filmjében, amely a katolikus középiskolában általa és az elhunyt testvérével Markkal elszenvedett zaklatásról számolt be. 12 és 17 éves koruk között a dublini Willow Parkban, a Black Rock College-ban tanultak. A pápai audiencia után David Ryan a médiának nyilatkozva elmondta, hogy Leó pápa figyelmesen meghallgatta a beszámolóját az elszenvedett zaklatásról. Azt mondta, hogy remélhetőleg mások is elő fognak állni és beszélni fognak róla. Ezt akarom, hogy mások is előálljanak, mondta Ryan szerint a pápa. Érezte Leó pápa együttérzését és empátiáját a túlélők és családjaik iránt. Nagyon sajnálta a fájdalmamat, a családom fájdalmát és a többi túlélő fájdalmát, akik még nem jelentkeztek, hangsúlyozta. Tudom, hogy őszinte volt, nagyon örülök, hogy megtettem, mondta David Ryan a médiának. Megvallotta, hogy 40 évbe telt, mire rájött, hogy a bántalmazás nem az ő hibája, hanem a bántalmazóié. Az audiencián David Ryan átadta Leó pápának Kilderi Szent Brigitta hajtóka kitűzőjét, mivel az egyház február 1-én ünnepelte a liturgikus emléknapját. Megmutatta pápának egy fényképet is testvéréről, Markról, akit szintén bántalmaztak a Black Rock College-ban, és 2023-ban, 62 éves korában hirtelen elhunyt. Micsoda élmény, nyilatkozta David Ryan a pápai audienciáról. Soha nem felejtem el, soha, de soha nem felejtem el. Az őszintesége, az empátiája átérezte a fájdalmamat, amit nem tapasztalt meg, de tudja, milyen fájdalmon mentem keresztül, és a családom is.
Kapcsolatkeresés a Szentszék és a Szent Tizedik Pius Társaság között a szakadás elkerüléséért. A Szentszék sajtó irodájának igazgatója kedden újságírói kérdése válaszolva kijelentette, hogy a júliusra tervezett püspökszentelés bejelentését követően a felek között tovább folytatódnak a megbeszélések. A Szent Tizedik Pius Társaság és a Szentszék között folytatódnak a kapcsolatok. A cél a felmerült nézeteltérések kezelése, illetve egyoldalú megoldások elkerülése, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtó irodájának igazgatója, válaszul újságírói kérdésre, amely a Szentszék álláspontjára kérdezett rá, annak kapcsán, hogy a Szent Tizedik Pius Társaság február 2-án, hétfőn, hivatalosan bejelentette, hogy a franciaországi Flavigny-sur-Ozerain Saint-Curier-d'Ar, a Szent Arci plébános nevű nemzetközi szemináriumában július 1-én püspököt szentelnének. A Szent Tizedik Pius Társaság közleménye a Szentszéknek küldött levelükre utal, amelyben kifejezi a társaság különös igényét arra, hogy biztosítsa püspökei szolgálatának folytonosságát. A közlemény szerint a Szentszék egy olyan levelet küldött neki, amely érdemben nem válaszol a kérdéseikre. Ezért döntött a társaság úgy, hogy a jelzett úton halad tovább. A Szent Tizedik Pius papi testvérület vagy testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia római katolikus Marcel Lefebvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a katolikus egyház számos reformját elutasítja, amely a II. Vatikán zsinat nyomán jött létre a katolikus egyházban. A társaság fő feladata a katolikus hagyomány őrzése, annak teljességében és tisztaságában, igazságainak tanítása, erényeinek terjesztése, különösképpen a római katolikus papságon keresztül. Ezt a szentsége kiszolgáltatásával és a hagyományos latin mise bemutatásával kívánják fenntartani. A Szent Tizedik Pius papi testvérület az elmúlt években a szentszék részleges elismerését nyerte el. A papjaik által meghallgatott szentgyónások 2016. november 20-a óta, illetve a papjaik által celebrált házasságkötési szertartások 2017. április 4-a óta egyházjogilag érvényesnek minősülnek. Továbbá a testvériségben felszentelt papokat a szentszék automatikusan hivatalból elismeri katolikus papoknak. A nigériai Szokotó püspöke. Országunkban mindennaposak a mészárlások, lehetetlen így élni. A Fidesz olasz katolikus hírügynökség február 3-i keddi jelentésében megszólaltatja Matthew Hassan Kuha püspököt, Szokotó főpásztorát, aki elmondja. Nincs még egy olyan ország a világon, ahol hétfőnként 10, kedden 50, szerdánként 50 embert ölnének meg, és így tovább, ami aztán minden héten folytatódik. Hogyan tud egy ilyen ország tovább élni? Ami nálunk Nigériában történik, az nem történhet meg Szudánban, Kamerunban, Nigerben, Gánában, vagy a világ bármely más országában, folytatja keserűen Kuha püspök. Szokotó főpásztora egyúttal bírálta azt is, amit a gyilkosságok és mészárlások vallási kritériumok szerinti értelmezésének növekvő tendenciájaként emlegetett, miközben arra figyelmeztetett, hogy az ilyen narratívák tovább növelik a bizalmatlanságot és szélesítik a vallási közösségek közötti törésvonalakat. Kuha püspök konkrétan bírálta a nyugati országok médiáját, ahogy a nigériai mészárlásokat bemutatják mondván, csak Nigériában halnak meg keresztények és muszlimok. Ám ezzel a nyugati média tovább táplálja a vallási indítatású gyilkosságokat, amikor olyan híreket közöl, mint például 20 keresztényt öltek meg, 30 muszlimot öltek meg. Kuha püspök szerint a kérdés politikai és intézményi szinten kell kezelni, vallási és közösségi vezetők bevonásával, hangsúlyozva, hogy a béke nem érhető el kollektív felelősségvállalás nélkül. A nigériai püspök felszólította a politikai és vallási vezetőket, hogy dolgozzanak az intézmények megerősítésén, hogy azok garantálni tudják a biztonságot, az igazságosságot és a nemzeti összetartozás érzését. Egy olyan ország, ahol szokássá válik az erőszak, és egyre inkább elmélyül a megosztottság, saját magát emészti fel. Így kockán forog az ország erkölcsi és intézményi rendje, ha csak az ország vezetői nem az egységet választják az egyre növekvő szektásodás helyett. A 237 milliós nyugat-afrikai Nigéria az egész Afrika legnépesebb országa, de világviszonylatban is a hatodik legnépesebb nemzet. A lakosság 49,3%-a keresztény, háromnegyed részben protestáns, negyed részben katolikus, míg 48,8%-a muzulmán, döntően szunnita felekezettel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Fogytál az értelem, ott készül új ösvény, most láttam meg. Nem vagy egyedül, ez nem szóló tánc, csak egy lépést kell tenned. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megalázd. Még ha mást is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hit. Csak újabb harc, csak újabb vágy, az élet már csak így megy. De sundrózz csak, vagy szembe szállsz, mert csak is az a lényeg. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a tipródás, csak megalázd. Még ha mást is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittel lépsz. Fogytán az értelem, ott készül új ösvény, most látnod kell. Nem vagy egyedül, ez nem szóló tánc, csak egy lépést kell tenned. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megalázd. Még ha más is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hit.
Napverse.
Rónai György, faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág. Faág az ablakomba. Egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág. Faág, faág. Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandula faág.
Rónai György Faág című versét Iakó Beáta mondta el.
Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Imája.
A világot, Uram, te teremtetted, s benne mindenki a te gyermeked lett. Fehérbőrű vagy indián vagy néger, te megváltottad, Uram, hullóvérrel. Uram, testvérek vagyunk itt mindnyájan. Miért van hát annyi harc a világban? Uram, add, hogy tudjuk jobban szeretni, a másét ne kívánja többé senki. Ó, legyen több jóság, s kevesebb vétek, Uram, találjon meg mindenki téged. Haragnak, gyűlöletnek legyen vége, jöjjön el a te országod, a béke. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!